With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
That's a ball for James. Dennis Carter for Dirk. 5 seconds. Dirk for three.
Nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere megmutatom, ez NBA szerelem. Keleten, nyugaton, robban a zaj. Nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere megmutatom, ez NBA szerelem. Keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, bocsi, hogy karácsony előtt már nem tudtunk jelentkezni, mindent elkövettünk, de pont nem tudtunk már időpontot egyeztetni ott a sürgés forgásban. Azonban most pótoljuk, mégpedig egy olyan overreaction-nel, amin hát több érdekes csapat is lesz, sőt, kifejezetten érdekes csapatok, majd erre is szeretnék kitérni. Mindenek előtt azért meg akarom kérdezni, Zoli, hogy te így túl voltál ezen a foci VB-n, vagy így mennyit láttál belőle?
Érdekes, hogy az elejét valahogy jobban követtem, mint a közepét, aztán nyilván a döntőt megnéztem, az hihetetlenül izgalmas lett. Hogy meg tudtam menteni ezt a VB-t, talán igen, de az teljesen nyilvánvalóan blödség, zöldség, Infantinótól, hogy ez volt minden idők legjobb VB-je. Én azt gondolom, hogy millióban, körítésben, értékben, és nyilván az előzményeket bele kalkulálva fel se merülhet, hogy ez szerintem tehát top 5-ben sincs ott. A döntő, ha külön döntőt nézik, az egészen elképesztő volt, és az simán lehet, hogy minden idők legjobb döntője volt, de maga a teljes torna nem is volt top 5-ben, szerintem ez nem kérdés.
Igen, talán én nem is mernék vállalkozni arra, hogy erről nyilatkozzak, ugyanis nem láttam egy percét se ennek a VB-nek. Ez nekem egy fájdalmas döntés volt, de ugye nem voltam egyedül ezzel a döntésemmel. Ha valaki mondjuk megnézte a FIFA titkai című Netflix sorozatot most már elérhető egy ideje, akkor azt pontosan tudja, hogy én miért döntöttem úgy annak ellenére, hogy már többször több platformon elmondtam, hogy a fociból kicsit kiszerettem, de szóval ez, hogy egy VB-t én ne nézzek, erre nem volt példa, amióta a VB-t tudok nézni, tehát mondjuk 5 éves korom óta, amikor már oda tudtam kéreckedni a tévé elé, meg apu kapcsolatba létszi. Szóval egy percet se láttam belőle. Nem volt ez könnyű, de szerintem teljesen érthető döntés, ami azt illeti, tényleg egy odanézéssel se szerettem volna támogatni azt, ami itt történik. Úgyhogy így furcsa egy ilyen VB után, csak ezt meg akartam osztani itt a Keleten-nyugaton nagy erdeműjével. És most viszont már elkezdünk kosárlabdáról beszélni, ott is lesz még egy-két témánk, az overreaction előtt is, viszont ehhez, a mai 6 csapathoz lesz segítségünk, nem más, mint a kezdőt egykori főszerkesztője, újságírója, Tóth Attila Light, aki itt is van velünk a vonalban. Hey-ho!
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit!
Szia Attila! Ez kicsit, ahogy mondtad, ez a Tóth Attila Light olyan, mint hogyha egy Attilának egy rosszabb verzióját hívtuk volna. Meghívtuk ma Tóth Attila Light-ot, az igazi nem ért rá. Én is köszönöm, hogy itt vagy Light.
Nekem ez tetszik amúgy már, mint legalább egy kicsit így oda csípünk az Attilának, hogy mi az, hogy már nem ír nekünk a kezdő ötre.
Na de... Jaj, és akkor igaz, hogy ő már egy Tóth Attila Light.
Láttátok a tegnapi meccset? Muszáj megkérdeznem, mert a Luka Magicnek egy új fokozata volt, bár az elmúlt időkben egyébként akkora meccseket láttunk többektől, hogy félelmetes statisztikák vannak, és erre is majd külön ki akarok térni, de hát azért ez a Luka gyakorlatilag egy személyben fordítás és 60 pontos 20 lepattanós, mármint 21 tripla-dupla, hát ez gyakorlatilag egy történelmi este volt.
Igen, ugye nem, soha senki nem csinálta még meg, nyilván leszámítva Wiltet, hogy itt, mint mindig, ugye most is hozzá kell tenni, hogy leszámítva azt a, nem tudjuk hány alkalmat, de mondjuk 12-15 alkalmat, amikor Wilt valószínűleg megcsinálta. Igen. Mert ugye tudjuk, hogy volt, aztán most azt olvastam, 20-60 pontos és 20 lepattanós meccs volt, nyilván azokból volt olyan is, ahol ugye meg volt a 10 assziszt vagy 10 blokk. főleg amikor 7-8-9 blokkot átlagolt. Megnéztem ma reggel a meccset, és hát elképesztő volt, és utána felismertem Real GM-re, és nem a Mavs fórumot néztem meg, mert a Mavs fórum egyébként egy teljesen halott fórum, páran írkálnak, hanem a Knicks fórumot, amit én imádok, és ki is gyűjtöttem pár kommentet, és itt egy nagyon fontos disclaimer, ez abszolút nem gúnyolódás részemről, én imádom a Knicks fórumot, és egyébként a Raptors fórumot is, és nagyon-nagyon hasonló a kettő abban, hogy hihetetlen jó öniróniával tudják kezelni ez a két szurkoló tábor azokat a nehezebb időszakokat. Ugye nálatok a Raptors éra, nyilván mostanában azért ez a sikeres éra, relatíve sikeres éra. Nálatok ugye Gábor, ez a Colangelo éra alatt jött ki talán a legjobban, de utána a Casey éra alatt is, hogy komolyan én órákat töltöttem akkoriban szinte minden nap azzal, hogy rommár röhögtem magam ilyen nagyobb vereségek, vagy ilyen kínosabb vereségek után. És mind a két csapatot kedvelem, tehát ez még egyszer nem gúnyolódás lesz, de tényleg ilyenkor az ilyen vereségek után is érveltünk amellett, hogy ilyen vereség még soha nem volt, és hogy miért érveltünk emellett, mert eddig 13.884-0-ra álltak azok a csapatok, akik legalább 9 ponttal vezettek 35 másodperccel a vége előtt. Úgyhogy ez tényleg történelmi volt, amit összehoztak. Na mindegy, olyanek ezek a kommentek, tényleg szerintem szenzációsak. Az 5-6 szerintem legjobbat kigyűjtöttem. Remélem úgy hallhatok majd meg, hogy lezuhanok egy hegyről, ahelyett, hogy fekszem a halálos ágyamon, és azon kell gondolkodnom, miért vesztegettem el ennyi időt erre a csapat. Következő. Tipsz egy edzőnek átszázott védekező koordinátor. Ahogy a gép leszállt New Yorkban, azonnal le kéne tartóztatni. Következő. Tudod, hogy pszichológiailag sérült vagy, amikor nem bírod abba hagyni a röhögést a teljes hosszabbításon. Következő. Én Melót hibáztatom a győzelmi sorozatért. Nem ezzel a 4 verességgel van a baj, ezek vagyunk mi. Megátkozott minket a győzelmi sorozattal. Forzalom nyilatkozott, és utána volt az a 7-8-as győzelmi sorozat. Randallből árad a loser energia. Csak rá kellett nézni a vesztes testbeszédére, és tudtad, hogy veszíteni fogunk. Ez egy soha véget nem érő körfogás ezzel a csapattal. És jön a legutolsó, ez a kedvencem az összes közül. Zach Levin és Kyle Kuzma kell ide, utóbbi, ha lehetséges, egy évi 25 millás hosszabbítással. Szívd fel őket egy fecskendőbe, és lőd be nekem. Magyarázat? Tudom, hogy szörnyű lenne, ez a cél. Látni akarom, ahogy a franchise folytatja a szenvedést, mert ezen a ponton ez már szórakoztató. És akkor erre egy válasz, ezzel a mentális hozzáállással sosem veszíthetünk.
Jaj, nagyon jó. Attila, te eléggé egyzett vagy ezen a téren, azt gondolom, Bulls szurkolóként. Ott is biztos akad néha egy-egy gyöngyszem.
Bevallom őszintén, nem szoktam Real GM fórumot olvasni, régebben se olvastam, most meg sokkal kevesebbet olvasok szurkolói kommenteket, de hát igen, szóval a hogyan veszítsünk el mérkőzéseket, amiket megnyertünk abban a Bulls is nagyon jó volt. Én a Lukát nem láttam egyébként ma reggel, csak a számsorai, de lassan eljutottam oda, hogy nem mondom, hogy nem tartom nagy teljesítménynek, mert nagy nyilván ez egy óriási teljesítmény, csak ugyanazzal, mint szerintem LeBronnál, meg Westbrooknál volt egy időben, hogy egy idő után azt mondod, hogy ja, hát volt egy 60-20-10-es meccse. Mi történt? Semmi. Hát most jobban jött ki neki a lépés, de és igazából Lukában ez szerintem minden este benne van, attól függ, hogy éppen...
Van egy ilyen faktor, igen. A 30-10-10-es meccseket már igazából nem is tartja számon az ember, tehát ugyan vele, hogy én se jövök túlságosan izgalomba tőlük. És nyilván ebben benne van, hogy ő zseniális, de az is benne van, hogy hogyan kell játszani ennek a jelenlegi Mavericksnek. Tehát a csapat nem kiemelkedően jó, fogalmazunk így, és akkor a jó és a közép szar között szokott általában ingázni. Szóval nyilván az ilyen teljesítményekben benne van ez is, hogy a Mavericks jelen pillanatban azért nem egy kiemelkedő csapat.
Na igen, viszont egyébként a mai csapatainknak a nagy része jó támadó csapat, és még ehhez akartam egy ilyen kis hozzáfűzést, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett az előző idény, amikor újra egy picit védekezés felé ment el a liga, mert úgy éreztem, hogy van némi értelmes jelentősége az alapszakasznak. Mindig úgy érzem, de tényleg tavalyi úgy éreztem, hogy igen, ennek az alapszakaszmesnek van értelme, ha csak nem épp Covid miatt hiányzott a félcsapat, ha csak nem épp egy tankoló csapat ellen voltunk, tehát megvoltak a sajátosságai továbbra is ennek a műfajnak, de szóval, hogy az, hogy idén mennyire a shooting felé elment az egész liga, és gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a jó dobókkal telelévő csapatok annak ellenére is jó támadó csapatok tudnak lenni, ma erre kiváló példa lesz egyébként a Kings is, és a Utah Jazz is,
annak ellenére, hogy nincsenek igazán extra kreátorok, vagy pedig nincsenek annyira magas szintű kreátorok, mint mondjuk Luka, ez egy kicsit ilyen közösségi kosárlabda, éppen ezért sokkal nagyobb a varianciája. És nem is igazán tudod értékelni egy-egy meccsnek az eredményét, a játékát se szinte, hanem úgy vagy ezzel az alapszakasszal, én legalábbis úgy vagyok, hogy tényleg csak itt az overreaction-ök számítanak. Ezzel azt akarom mondani, hogy több hetet kell értékelni, és már tudod, egy vereség után is így mondjuk megvonom a vállam, hogy simán lehet, hogy egy ötös győzelmi sorozat jön mondjuk a Raptorsnak, róluk is lesz ma szó. Bárkit meg tudunk verni, bárkitől ki tudunk kapni, de ez például egy rosszul dobó csapat, és ők egyértelműen felkerültek ezért a rollerre. Ami, mondom még egyszer, más okokból is van, de ilyen egész ligát ilyen kiszámíthatatlanamnak érzem. Na jó, ez csak így ki kellett, hogy jöjjön, csapjunk bele a mai csapatainkba, úgyis már hármat felsoroltam, és akkor kezdjünk mondjuk keleten. Mit szóltok ehhez a fantasztikus meneteléshez a Brooklyn Nets-től?
Őszintén szólva kicsit meg is lep, mert a Brooklyn nem nagyon vagy a Brooklynnal nem nagyon számoltam már, de úgy tűnik, hogy szerintem nekik talán jót tesz az, hogy nincsenek most annyira nagyon reflektorfényben. Nem csak nálam, hanem mondjuk másnál sem. Durant, ha nem lennének Jokicsék, meg Doncsicsék, meg a többiek, akkor azt mondanám, hogy Durant egyértelmű MVP, az utolsó 14 meccsük ugye 13-1, a Bostontól kaptak ki, de megvertek egy csomó jó csapatot is. Durant ezeken a meccseken elképesztően jól játszik, meg most, mintha Irving is a kosárlabdával foglalkozna, ez mondjuk nem árt nekik. Ez a két ember nem a nyilatkozataival borzolja a kedélyeket, hanem játszik, és úgy tűnik, hogy egészen jól megtalálták mindenkinek a helyét, még talán Simonsét is, bár, hogy mondjam, vannak ellenérzéseim vele kapcsolatban, de mondjuk védekezésben hasznos, ezt mindenképpen be kell vallani, akkor is, hogyha nagyon nem szeretem az embert.
Azért ehhez ugye kellett az, hogy fizikailag megérkezzen ebbe a szezonba, tehát az a picit túlsúlyos, picit rozsdás, lassú Simons meg védekezésben sem volt jó, és szerintem most ott tartunk az ő újra evolúciójában, bocsánat ezért a szörnyű szó kreálmányért, hogy legalább a védekezése az már kezdi elérni, ha nem is a peak Simons szintjét, de azt megközelíteni.
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy így egészen úgy tűnik, mintha a helyükre kerültek volna azok a láncszemek, amik sem az előző években nem kerültek a helyükre, se a szezon elején. Nem úgy tűnt, hogy a helyükre kerülnek. Nem kell még azért, ez a 14 meccs azért még nem olyan nagy, mint ahogy nagyon nagy következtetéseket le lehessen vonni, de kifejezetten jól néznek ki. Aztán, hogy a Durant-Irving páros meddig bírja azt, hogy a pályán jól teljesít, és csak ennyi legyen a feladat, azt meg majd meglátjuk.
Azt mindig tudtuk, hogyha KD és Irving egészségesek, és ugye pályán vannak, akkor gyakorlatilag ez egy instant, vagy nem is top 5-ös, hanem top 3-as offense, és ezt látjuk most, és egyébként meg ez közhely lesz, de ugye ezek az apró dolgok. KD lenyilatkozta nem olyan rég, kb. Egy hete, hogy Vaughn november végén leültette a bagást, és ez is zseniális egyébként, nyilván tudtuk, hogy milyen statokat tartanak számon a csapatok, gyakorlatilag mindent, természetesen a boxoutokat és ugye a kizárásokat, és egy őszinte beszélgetése volt a csapattal, aminek keretében felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire gyengén zárnak ki sokan, és bizony lepattanókra vadásznak, és azóta erre tudatosabban odafigyelnek, és ez látszik. Az olyan csapatok, ahol hát nem feltétlenül vannak tele egyéni, jó egyéni védőkkel, az egyik olyan része a védekezésnek, ugye, egyik fontos része, úgymond egy védekező pozíción lezárása, az hogyan történik meg úgy, hogy kizársz és leszeded a védőpattanót. A legjobb védőcsapatok szinte kivétel nélkül jó védőpattanozó csapatok is. A Nets soha nem lesz úgy igazán elit védőcsapat, ezt tudjuk, de ha erre például oda tudnak figyelni, és top 3 szinten vannak támadójátékban, akkor azért ez már egy nagyon-nagyon érdekes playoff csapat is lehet, és ráadásul ugye, amellett nyilván, hogy Irving elképesztően jól játszik decemberben, és őt is ki kell emelni, ugye KD, mondanám, hogy MVP szinten lenne, ha nem lennének ilyen Jokicsok, Tatumok, meg Lukák.
Jobban játszik, mint Tatum, KD.
Igen, mondjuk Tatumnak most volt egy gyengébb időszaka, valóban lehet, hogy akkor inkább ugye Jannis lehet, hogy már lassan ki kell vennünk.
Én szerintem Jokic és Doncsics az a kettő, aki egyszerűen
félmetes. Igen, meg mondjuk Embiid nagyon-nagyon-nagyon rákezdett az elmúlt hetekben, de oké, abszolút jogos végül is a pontosítás, igen. Tédum összességében mindig nagyon erős momentummal rendelkezik, én azt gondolom a csapat mérleg miatt, de valóban, hogyha egyénileg nézzük, akkor valószínűleg nem ő nyerné való, már most sem meg azt a polt, amit ugye tartottak egy pár hete.
Igen.
És amit ő nyert. Visszatérve a Netsre, tényleg ez a titok, hogy van egy abszolút elit, abszolút konzisztens támadójátékod, és akkor tudsz találni védekezésben, lepattanózásban játékosokat, játékelemeket, mint a kizárás, ami elegendő segítség ahhoz, hogy meg tud nyerni ezeket a meccseket, és nem tudjuk, hogy ez mennyire fenntartható például egy playoff párharcban, ahol ugye leszűkülnek a rotációk, mindig beszélünk erről, de az szinte biztos, hogyha egészségesek maradnak, akkor ez egy nagyon-nagyon veszélyes alapszakos csapat lehet idén innen, mert a momentumot azt úgymond felépítették, és úgy néz ki, hogy nem vont dicsőítve, de valamit valószínűleg jobban megtalált mindes.
Igen, teljesen egyértelműen bejött az edzőváltás. Azért szóltam itt közben, mert én is magamban ezt az MVP-t gyorsan felállítottam, és amikor így tényleg ránéztem ténylegesen az on-off számokra minden tekintetben gyorsan így átvizsgálgattam, akkor azt láttam, hogy Durant teljesen reálisan ott van Jokic-sal, Doncic-sal, és igen, Embiid, aki még ide tartozik, és most már Tétum előtt vannak ők, mert Durant elkezdett egyszerűen a foghatatlanból valami mitikus lényé válni. Tehát erre szeretném felépíteni az egész Netsz elemzésemet. Ugyanis,
gyorsan egy adat, az 56% a mezőnyből az egészen brutális egy ilyen típusú játékostól, mint ő.
Hát és ezt ő úgy csinálja, ami félelmetes, hogy 55%-kal dobja a távoli ketteseket. Ez felfoghatatlan. Főleg úgy, hogy sokat dob. Hogyha kicsit beljebb megyünk, ez még nem a floater távolság, hanem úgymond mondjuk a festékből, na, onnan már 60%-kal dob, floaterből is 60%-kal, 84%-kal fejez be a gyűrű közelében. Most még egyszer szeretném megismételni, 84%-kal. És emellé van egy 37%-os triplája, ami kb. Lehúzza, de nem zavar Ró, mert ő nem triplából él, és a triplái is rohadt nehezek, amit vállal. Tehát úgy dob 37%-kal. Ez totálisan foghatatlan, ez olyan, mondom, ez mítikus, ami most történik, és ez meglátszik a Brooklynnak a teljes támadójátékán, tehát az a helyzet, hogy ők nem dobnak túl sok triplát, mondjuk amit dobnak, azt egész jó százalékkal, 39%-kal, tehát nem egész jól, hanem rohadt jól, de keveset dobnak, mert hogy középtávolról teljesen leigázzák az ellenfelet, így hát egy ilyen, nem tudom, tehát ez egy DeRozan-szerű offense, csak Durant egy kicsit durvább. Tehát ő nem hogy még egy, hanem még két szinttel feljebb van ebben, és nem tudnak ezzel nagyon mit csinálni az ellenfelek. Nyilván, ha tegyük hozzá, hogy ez azért nem egy number one offense, mert ahhoz egy kicsit túl sokat középtávoliznak. De hogy így is valaki simán top 3, top 5-ös teljesítmény nyújtson, ahhoz tényleg Kevin Durant kell, és ezért gondolom azt, hogy őt most a szorosan vett MVP élmezőnybe kell sorolni. Egyébként pattanózásban még mindig 28-ok, de védőpattanózásban legalább tudtak fejlődni, ahogy Zoli is említette. TS százalékban vezetik a ligát, még egyszer mondom, egy középtávolizó csapat TS százalékban vezeti a ligát, ezek félelmetes adatok, és a védekezésükkel pedig annyit, hogy ugye Simas már emlegettük, de Nick Claxton bemondta azt, hogy őt már pedig miért nem veszik figyelembe a Defensive Player of the Year beszélgetésekben, és először csak picit így megráztam a fejem, hogy ugyan már Nick meg...
Tehát amúgy nincsenek is meg Defensive Player of the Year beszélgetések, én elég sok médiaanyagot fogyasztok, és erről nem nagyon szoktak még elkezdeni beszélgetni a szezon kezdete után pár hónappal, szerintem ez az új év kérdésköre.
Igen, de azért a podcastek, szakpodcastekben már előkerült a kérdés korai többször. Igen, lehet, főleg azért, mert például egy JJJ-re várni kellett, csak azt akarom mondani, hogy Nick Claxtonnak bizony valamennyire igaza van, még hogyha nem is a szorosan vett élmezőnybe, de nagyon-nagyon sokat tesz hozzá a Brooklyn védekezéséhez, egészen félelmetes rim protection-nel, és amit a Brooklyn csinál, az gyakorlatilag úgy foglalhatnánk össze, hogy bár sokat faltolnak, ami nem jó, de blokkban vezetik a ligát, és azt sem csinálják rosszul, hogy nem engednek be mindenkit, tehát nem az van, hogy ráengedik Claxtonra, hanem viszonylag meg tudják szűrni azt is, hogy mennyit megy az ellenfél a gyűrűhöz. És ez a kettő azt jelenti, hogy akárcsak mondjuk az elmúlt években a Bucks, ők abból élnek, hogy kevés gyűrű közeli kísérlet, és azt is nagyon jól hárítják el.
Na most nem tudnak Bucks lenni, és nem is tud ez a védekezés majd Bucks lenni, ugye jelenleg 12-ek, és azt gondolom, hogy ez majd még visszaeshet. De ettől függetlenül ez egy hihetetlenül biztató dolog, és Attilával szeretnék most egyetérteni abban is, hogy ez tök meglepő igazából. Tehát még az offense nem annyira, az is egy kicsit azt gondolom, hogy ilyen olajozottan működik, úgyhogy Claxton meg Simmons sokszor egyszerre van a pályán. Ehhez tényleg Durant kell, aki egyszerűen két emberről is felemelkedik, és rajta múlik, hogy bedobja-e vagy nem. És 6-ból 10-szer bedobja, ugye, ezek nagyon durva adatok. De az, hogy védekezésben így összekapták magukat, az, hogy a sérülésből visszatérő TJ Warren mindkét oldalon hozzá tud rakni, szóval az a helyzet, hogy vonnak egyelőre nagy taps, és azzal is egyetértek, hogy talán még ne vonjunk le nagyon végső következtetést, nem nevezném most még így contendernek ezt a csapatot.
Én sem nevezném még contendernek őket, de nagyon-nagyon ígéretes dolgokat csinálnak, és Claxtonról még annyit egyébként, hogy nagyon sokat véd hátvédeket is,
igen.
22%-ban hátvédeken is ott van, nagyon-nagyon jól mozog, iszonyatosan veszélyes labda nélküli támadóként is. Van egy olyan stat, ami ez az úgynevezett movement point per game, tehát amikor nincs nálad a labda, és mozgásból utána csinálsz vagy egy putbacket, vagy egy zsákolást, vagy egy visszapöcizést, és az ilyen kísérleteknél, amikor vagy megpróbálod visszazsákolni, vagy megpróbálod visszapöcizni, 82%-os hatékonysága van az ellenfél gyűrűjénél, ami egészen hihetetlen.
Igen, ehhez kell ez a hihetetlenül atletikus felépítés, és amit most már jól megtanult használni. Attila, bármi még a Brooklynról, vagy lépjünk tovább?
Annyit tennék még csak hozzá, hogy egyébként Claxtonnak az egyéni mutatói azok még azt is mondanám, hogy egy Defensive Player of the Year címre egészen jól mutatnak, mert a 7. legjobb a defensív Real Plus Minus mutatója, és a 8. legjobb a defensív Raptor mutatója, csak ugye a Nets az jelenleg 9. legjobb védőcsapat nálam, legalábbis a Basketball Reference szerint a defensive rating alapján. Innen nem szoktak választani Defensive Player of the Year-t, az általában az első, második vagy harmadik legjobb védőcsapatnak, hogyha van kiemelkedő védője, akkor azt választják. Szerintem ezért nincs egy előre esélye, de egyébként játék alapján azt mondanám, hogy simán ott lehetne, valahol a top 5 környékén. A másik meg az, hogy Durantnél azt is ki kell emelni, ez Kirk Goldsberry csinált egy ilyen statisztikát azokról a játékosokról, akik több mint 10 jumpshot kettest vállaltak el meccsenként, ami azért eléggé kizáró, hogy mondjam, filter, mert több mint 10 mezőnykísérlete is elég kevés embernek van, szerintem. Az, hogy több mint 10 kettes jumpshotja legyen valakinek, az ahhoz rengeteget kell középtávolról vállalni, viszont Durant idén 58,5%-a nyomja, ami messze a valaha volt legjobb ilyen stat. A második legjobb statisztika az 54,3%-del Durant előző szezonja, és akkor a harmadik helyen van Jordan meg Nowitzki egy-egy szezonja 50%-kal. Tényleg egészen félelmetes, amit csinál középtávoli tempó.
Akkor viszont most menjünk át nyugatra, ahol vár minket. Hát egy olyan csapat, ahol a kísérlet szétesni látszik, és amivel talán még türelmesnek kell lennünk, de 18. támadásban a Minnesota Timberwolves, 13. védekezésben rohannak, mint az állat, és alul teljesítenek. Azt gondolom a mutatott játékuk alapján is, tehát ennél ez egy jobb csapat, mint ahogy állnak, ettől függetlenül nem nézesz ki jól, és Karl Anthony Towns sérülése is egy olyan dolog, hogy nem öntött tiszta vizet a pohárba, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, és itt akkor először majd Zoli téged szólítanálak meg. Én azt vártam, hogy ugye szenvedtek folyamatosan ezzel, hogy kétféle védekezésük van. Amikor Gobert a pályán van, akkor dropback, és akkor megpróbálják kihasználni azt, hogy Gobert közelébe el sem merik dobni az ellenfelek az ígyszert, és amikor meg Towns van a pályán, és Gobert nincs, akkor meg a tavalyi Denvertől másolt ilyen hedzselős high wall védekezés, ahol megpróbálják megakadályozni azt, hogy az ellenfél egyetlen bejusson a palánk alá. Ennél ellentétesebb nem lehet két védekezés, és ugye ezzel szenvedtek, hogy ezeket a váltásokat jól megcsinálni. Goberes rész működött, a Townsos rész nem, egyébként most meg csak Gobert van, gondoltam, hogy ez a probléma így elmúlik. Erre most ez
a csak goberes rész sem működik. Tehát, hogy nyilván nem rossz ez a védekezés, tehát azért nem az van, hogy 13. védekezéssel szégyenkezni kéne, de valami olyasmi problémájuk biztos lesz ebből, hogyha ezt a két magas embert nem lehet működtetni, sem külön-külön, sem egy meccsen belül rotálva, sem együtt, akkor itt nem lesz megoldás.
Finch több mint 2 hónapja, vagy most már majdnem 2 hónapja, ahogy nézem a dátumot, nyilatkozta azt, hogy hát ez az összeérés, ez a folyamat, amiről tudták, hogy időbe telik majd, tudták, hogy nem lesz egyszerű, az még annál is lassabban halad, mint amire számítottak. És ugye, amit mondtál, a fő probléma az, hogy támadásban sem működik, és védekezésben sem. És az utóbbi szerintem a nagyobb probléma, mert amellett, hogy nyilván, hogy egyik sem működik, az megmagyarázza a mérleget, és az megmagyarázza a nagy vereségeket is. Azt hiszem, a T-Wolves-nak volt idén a jó csapatok közül mindenképp a legtöbb, nyilván a tankolókat hagyjuk ide, a relatíve jó csapatnak várt gárdák közül a legtöbb ilyen kétszemegyű veressége.
Mondjuk a Chicago az most nagyon igyekszik, hogy ezekkel a teljes szétesésekkel utolérje ezt a statot, tehát bocs, lájt.
Igen, és ami ugye egyértelmű, hogy a támadójáték nem működik Gobertál. Így sincsenek ugye nagyon lemaradva még mérlekben, ugye 16-18, és hogyha most a 6. helyzet Sacramentot nézzük, bár ugye azt hiszem a mai verség után megváltott, és most a Mavericks a 6., de gyakorlatilag 2,5 meccsre vannak. És ez így oké még, de nem mondhatod azt viszont, hogy feltétlenül azt várjuk ezen a ponton, hogy ők ezt biztos, hogy meg fogják tudni oldani, mert az igazság, hogy ez nem működik, tehát védekezésben sem működik az, amit mondta, hogy próbáljuk terelni ugye Gobert felé a támadókat. Nem működik, mert a nagyon jó triplázó csapatok ezt szétdobják. Ezt láttuk a Heat ellen is, ahol Gabe Vincent gyakorlatilag kinyírta őket az utolsó negyedben ebből, hogy gyakorlatilag üres dobóhelyzeteket tudtak teremteni, és egyszerűen nem volt válasza a T-Wolvesnak. Amit meg szintén látunk, hogy miért nem működik az egész Gobert dolog, ugye, hogy néztem egy statisztikai összehasonlítást, és ez talán nagyon szépen lefesti azt, hogy itt igazából szerintem egy Gobert probléma van, és nem feltétlenül a játékos, hanem a rendszer, amit vele próbálnak csinálni. Ugye tavaly ilyenkor 9 kategóriában volt első. Ugye Gobert 14,8 pattanó, 2,3 blokk, 70,4%-os mezőngól százalék, a 70,8%-os kétpontos százalék, az effective field goal percentage-ben is vezetett 70% felett, a 72,5-ös true shooting százalékkal is volt egy 101,8-as defensive ratingje, ugye az egyéni defensive ratinget is vezette, 25,3-as lepattanó százalék, ugye azzal is number van, és a védekező lepattanó százalékot is vezette a ligában 36,8-a.
Egyiknek sincs a közelébe sem.
Így van, egyiknek sincs a közelébe se, egyedül a lepattanózás és a field goal százalék, de egyébként mindegyikbe a top 3-on kívül van, és van olyan például, és nyilván ez a legfontosabb, az ő egyéni defensive ratingje, ez csak 21. most innen a ligában a rendszeres kezdők között a 110-es defensive rating. Más játékosnak nem lenne rossz, de nála megmutatja azt, hogy mennyire nem működik ez az egész rendszer jelen pillanatban, és nem tudom, hogy mi lehet a megoldás, mert ha Gobert-jel elcserélsz, mennyi volt 6 pick a szapokkal együtt, hát nem tudsz nem köré építeni egy rendszert. Hát ezt vagy megoldod így, hogy ő van a rendszer középpontjában, mert nyilván még Towns-nak a játék stílusa is sokoldalúbb, és az is valamilyen szinten. Towns tudod játszatni centerként, és amikor Gobert nem elérhető, és nagyjából jó teljesítményt fogsz kapni, de PF-ként is nyilván floor spacerként is tökéletes. Gobert csak egyféleképpen tudod játszatni, és hogyha ez nem működik, akkor nincsenek alternatíváid, addig kell ezt valahogy tolni, amíg Finch meg nem oldja.
Hát igen, és eljelek a gyanúperrel, hogy kimondhatjuk azt, hogy Gobert önmagában sem játszik olyan jól, mint az elmúlt években, és a védekezése sem. Például most majd valamikor megcsináljuk az NBA legjobb védőit, alig várom azt az adást, de az fantasztikus lesz, és brutális felkészülést is igényel majd. És nyilván ez a Gedei Tibi sorozatra mondjuk jellemző, de abban a felkészülésben már előre rettegek attól, hogy Gobert ma hova tenném ezen a listán, mert az elmúlt években garantáltan a 3 legjobb védő között volt végig.
Szerintem nem rakjuk a top 10-be.
Szerintem meg most ebben a pillanatban lehet, hogy nem rakjuk a top 10-be, és azért ez sem lehet a valós kép. Úgyhogy az is igaz, amit mondtál, hogy nem működik együtt a Minnesota védekezése Gobertrel, nem tudják azt még mimelni sem, mint amit a Jazz tudott, pedig ott se voltak túl jó védők, de ugyanakkor meg Gobert is igenis visszaesett. Mielőtt még itt pár statot felsorolnék, Ati, szerinted még ő nekik mennyire menthető ez a szezon?
Szerintem náluk nagyjából bejött az, amitől tartottunk sokan a csere időpontjában. Nem tudom, honnan olvastad ezeket a statokat, mert nálam a 15. legjobb defensive ratingjük van, csak nem 13.
Mi általában az NBA.com advanced, team advanced statokat használjuk, ez mindig van különbség a basketball reference és az NBA.com.
Ja, én a basketball reference-ra akkor azért van különbség, de tavaly 111.7 volt a defensive ratingjük, idén 113.4, tavaly voltak 13-ak, most 15-ek. Ezzel az a probléma, hogy ugyan javulhat még, de a Rudy Gobertrel csak a közepes, ha csak közepes védőcsapat tudsz lenni, az borzasztó nagy probléma szerintem, mert Gobert a jelenlegi játékával, ami egyébként szerintem egy dekát nem fog már fejlődni, tehát tőle csodákat várni már nem lehet pályafutás átra levő részébe, tehát az ő támadó játékával az biztos, hogy a csapat támadójáték vissza fog esni, mint ahogy vissza is esett nem is kicsit. Védekezésben igazából nem lépett előre semmit, ami ne szóta, még hogyha a 13. helyet nézem, akkor se. Az, hogy 6 picket feladtak érte, az egy másik kérdés, az a nagyobbik, valószínűleg az a nagyobbik probléma, de most csak a játékot nézve, cseréltél Gobertért, nem lett jobb a védekezésed, borítékolható volt, hogy a támadó játékod vissza fog esni, és ezt látjuk most. Isten, igazából én nem látom a kiutat, mert ahogy Zoli is mondta, Gobertrel egy valamit lehet játszatni elől is, meg egy valamit lehet játszatni hátul is.
Na igen, csak hát tudjátok mi a problémám, hogy elől ez hiperhatékony volt még a Jazznél. Ez, tehát ugye volt egy ilyen statisztika tavaly, hogy az elmúlt 5 év összesített átlagát nézve a legjobb egyéni offensive rating, az Rudy Goberté volt. Még egyszer nem tévedés, offensive ratinget mondtam. Tehát, hogy az, hogy körülötte az ő elzárásai köré épülő pick and roll, kipasszolós offense, hogy az működőképes, abban egészen biztosak lehetünk. Erre nincsen alkalmas ember, mert úgy tűnik, hogy se D'Angelo Russell nem tudja ezt kellőképpen üzemeltetni, Anthony Edwards pedig hát nem tudom, hogy valaha is tud-e majd egy pick and roll köré épülő offenszt üzemeltetni, és hogyha meg más próbálgatsz, akkor viszont előjön ez a probléma, tehát lehet, hogy itt nagyon egyértelműen erre kell menni.
Ez a baj, hogy ez nem a Jazz, ráadásul Gobert ugye nem tudom hány évet lehúzott a Jazzbe, ott köré tudtak építkezni x évig.
Igen.
Most bekerült egy új helyre, én Russellt nem tartom sokra, de soha nem is tartottam, Edwards nyilván nem irányító, most az, hogy ő elkezdjen pick and roll offense vezetni, ahhoz sok minden kellene, de mondjuk nála nem tudom kizárni, mert elég fiatal még hozzá, Russell szerintem nem lesz ez sose. Ha akarsz valamit, akkor talán Russellt kellene egy pick and roll-t offense-t vezetni tudó irányítóra cserélni, de hogy van ehhez már még eszeted, azt nem tudom, mert ugye azokat meg elcserélted Gobertért. A Minnesota jelenlegi játékos állománya azt szerintem nem alkalmas arra, hogy Gobert, ez szerintem eddig is tudható volt, mert az, hogy Russell nem egy olyan irányító, aki kell Gobert mellé, az szerintem nem volt zsákba macska. Az se, hogy Edwards nem irányító egyelőre.
Igen. Azért Russellnek voltak irányítás szempontjából jobb évei, tehát én azt gondolom, hogy ő még a sose volt gyors játékos, de be is lassult, úgyhogy hát igen, ez nagy szívás. Bocs, mielőtt még mondanék pár adatot, Zoli, mintha akartál volna valamit közbeszúrni.
Igen, csak annyit, hogy itt ez egy disclaimer kell, hogy igen, Rudy vezette az offensive ratinggel a ligát évekig, de nyilván ez nem. Ha valamiért fontos ez, itt nyilván azt a következtetést lehet belőle levonni, hogy itt nem tudják egyáltalán használni. Nyilván persze te se azt mondtad, hogy Rudy egy extra támadó játékos.
Nem, én ugye azt mondtam, hogy az ő zárásai köré épülő pick and roll offense egészen biztosan működőképes az NBA-ben, ezt mondom, ezt támasztja.
Igen, bár én mondjuk azzal nem értek egyet, hogy feltétlenül inkább a zárásai épült a Jazz, mint a pick and rolljaira, tehát azért...
Igen, tehát igen. Ezért is mondtam így, hogy pick and roll offense, mert mondjuk Mitchell a záráson bement,
aztán kipasszolta. Azzal igen, abszolút. Igen. Ja, de hát nyilván azért vezette... Ez evidencia, de azért mondjuk ki, betűzzük ki, hogy azért vezette természetesen Rudy offensive ratingben ligát, mert csak zsákolt gyakorlatilag, meg, és ebben nyilván jó volt, meg ebben veszélyes volt. Itt erre se képes. Tehát ez nyilvánvalóan egy olyan tünete a dolognak, hogy a T-Wolves és Finch arra se képes, a T-Wolves kerete és Finch, ami egyébként egy evidencia kéne, hogy legyen Rudy Gobertnek, mert fizikailag szerintem nem lehet, hogy mondjuk ilyen 2%-ot lassult, mert ugye most már 30 közelében van, de azért nem annyit, hogy ennek ennyire gyengén kellene működnie. És itt most eszembe Ellenbrook Zsolti egy kommentje, ugye nagyon szeretjük Zsoltit, meg a szakértelmét nagyon nagyra tartjuk, hogy ő írta, hogy nem szokott sokszor egyetérteni velem, amikor a Minnesota-ról van szó, de abban maximálisan egyetértett, hogy ez nem egy intelligens csapat, és itt nem intelligens játékosok vannak, és utálok ide visszamenni, mert nyilván, ha én ezt gondolom, és tegyük fel, hogy igazán van, akkor ez elég komoly plafont is húz be nekik, de szerintem sem Towns, sem Edwards, sem pedig Russell egyszerűen nem intelligens játékosok, és emiatt nem lehet soha egy igazán hatékony rendszert felhozni köréjük. Mindig lesznek olyan győzelmeik, ahol extra dominánsak, és tényleg agyonvernek egy jó csapatot is, de ezt konzisztensen egy jó playoff csapatként vizionálni nagyon nehéz számomra.
A Russellt innen kivenném, én szerintem ő kifejezetten intelligens játékos.
Én ezzel se értek egyet, de oké, tiszteletben tartom a véleményed.
Én se értek egyet.
Jó, akkor mondjátok már meg, hogy szerintetek egy olyan játékos, aki nagyon jól átlátja, mint kiderült tavaly, a védekezést is, és a támadást is, tehát az ellenfél mozgását, és igazából ebből él bármi, amit történik vele, azt ebből él, mert nem elég jó dobó, már lassú volt már akkor is, amikor a fizikai csúcsán volt, az most miért lesz nálatok hirtelen nem intelligens? Tehát milyen jelei vannak ennek? Azon kívül, hogy szerintem a pont az egyetlen jel az, hogy ő ebből él, ő csak az intelligenciája miatt kezdőjátékos az NBA-ben.
Én nem értek egyet, hogy ebből él, szerintem ő a méreteiből él, tehát hogy egészen jó méretei van a kiránytóhoz képest, és a dobásából él. Tehát ugye nagyon jó triplája van, és magas kísérletszám mellett is gyakorlatilag ilyen liga átlag felett tud dobni ezekből. Tehát az ő turnover aránya sem annyira nagyon jó extra, nem rossz egyébként, nem adja el 8-szor a labdát általában, de ez azért is, mert nincs is annyit a kezébe. Én őt soha nem láttam különösen intelligensebb játékosnak, és én őt mindig kombogárként tekintettem.
De az intelligenciának nem az egyetlen fokmérője, hogy ő milyen irányító, ugye azt pont beszéltük, hogy ahhoz mennyi minden kell valójában.
Ja, persze, nyilván. Abszolút, de oké, tehát ha mondjuk azt kérdezed, hogy Towns és Edwards kosárikúj alacsonyabb, persze én is azt mondom, hogy igen, de nem látom különösen intelligens játékos. Szerintem ilyen átlagos ebbe D'Angelo Russell, nem egy extrán buta játékos, de nem egy olyan játékos, aki köré tudsz egy nagyon jó rendszert felhúzni az ő intelligencián keresztül. Lehet, hogy egyébként igen, nem teljesen igazságos őt ebből a szempontból egybe gyúrni a másik kettővel, akik valószínűleg ebben azért vétkesebbek, igen, hanem így van, hogy vétkesebbek.
Jó, hát ezt így el tudom fogadni, csak tényleg zavart ez, hogy egybekezeljük őket. Nagyon gyorsan elmondanám, hogy mennyire megbukik matekból a Minnesota egyébként. Szóval tavaly emlegettük mindig, hogy 29-30. Helyen voltak pattanózásban, ilyen tragikusan pattanózó csapat, ezt Gobert csak a 24. helyig tudta felhúzni. Tehát szarul pattanóznak továbbra is, de cserébe a 27-ek labdaeladásban, ezt most nem jó értelemben mondom, tehát itt az első, aki a legkevesebb labdát adja el. Ebből azt következik, hogy a meccseik nagy részén az ellenfél úgy 5-10-zel többet dob rá. Rohadtul megbuknak matekból, és ezt nem tudták például eddig egyáltalán orvosolni. Ami nekik hatékony, az a tranzíciós játékuk, tehát amikor rohannak, akkor jók, és mellesleg éppen ezért ők 5-ek pénzben, tehát erre azért Finch is rájött, hogy ezzel tudnak mit kezdeni, nyilván itt például Edwards is sokkal-sokkal jobb, mint félpályás támadásban, de egyébként meg a csapat félpályás támadása is teljesen kuka, a gyűrű közelében jó a hatékonyságuk, ugye azért ilyen magas emberekkel ezt legalább elvárhatjuk, és hát ahogy korábban Zoli is említette, a wide open triplák kérdése, a ligában a legtöbbet adják föl, és hogyha nem tudod cserébe megvédeni kellőképpen a gyűrűdet, nem csak mint egy Gober, aki ott áll, hanem akkor már, ha felad sok wide open triplát, akkor a gyűrű közeli kísérleteket is vissza kell szorítanod. Tehát az azért úgy nem járja, hogy beengedjük Goberre az embereket, és sok a gyűrű közeli kísérlet, mert akármilyen jó rim protector van ott, akkor azzal nem nyersz, és úgy, hogy közben te adod fel a legtöbb wide open triplát a ligába. Szóval strukturális nagy problémák vannak. Menjünk vissza keletre gyorsan. Van egy csapat, amelyikről, meg akkor én kezdenék egy kis rövid okfejtést, a Toronto Raptors. 13. támadásban, majd elmondom, hogy abszolút meglepő. Szintén meglepő, csak a másik értelemben 16. most védekezésben. Ez a védekezés, ez a Torontónak az, hogy top 10-en kívül vannak, az egy óriási csalódás. Mielőtt bármilyen statot mondanánk, van itt egy kísérlet, amit állandóan emlegetek. Nick Nurse kísérlete, az egalitáriánus, mindenki tud kicsit dobni, kicsit labdát vezetni, offense, és a túlsegítős, mindig jön egy újabb ember, defense. Mind a kettő megbukott idén. Tehát egyszerűen nem képes rá ez a csapat, azért is, mert az egész liga elment egy sokkal durvább támadó ligába, ahol sokkal többet számít a shooting, és én azt gondolom, hogy mind a két kísérlet megbukott, és ezt mindössze egy olyan 5 meccsel ezelőtt látta be Nurse a vereség sorozat vége felé. És ez nagyon szomorú, de legalább belátta. Sajnálhatjuk valamennyire, hogy Nurse-nek nem sikerült véghez vinnie ezt a dolgot. Most először Nurse uralkodása alatt, úgymond, mondtam ki azt a Raptors fórumba, hogy a csapat a tudása alatt teljesít. Ez a csapat általában a tudása fölött szokott. De most egyértelműen alatta, tehát ez a keret ez ennél jóval jobb. Ha belegondoltok abba, hogy van egy teljesen legit All-NBA Siakam játékosa a Raptorsnak, és másfél All-Star, tehát ugye Fred VanVleet kétszeres All-Star, és tudom, hogy nagyon szenvedett idén, és nem lesz az, csak a szint neki meg kell, hogy legyen, és az idei OG Anunoby úgy, hogy ha már beszéltünk erről, hogy még óvatosan emlegetik csak ezt az évvédője díjat, de ott általában az első, hogyha már megemlítik. Szóval ezzel együtt azt mondanám, hogy ő is All-Star szint közelébe van. Ha csak ennyit mondok egy csapatról, akkor már azt mondod, hogy ezzel ne nagyon legyen már negatív mérleged. És hogyha azt is elmondom, hogy mennyi jó védő van egy csapatban, és mégiscsak 16-ok védekezésbe, akkor már ez is elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy alul teljesítenek, de a védekezésre külön nagyon röviden kitérve, egyszerűen nem lehet az NBA-ben most jelen pillanatban megcsinálni azt, hogy minden egyes dobóra úgy repülsz ki, hogy ha ő csinál egy dobócselt, akkor utána a második is kirepül, és mint egy ilyen sorjáték kb. Néha hárman is kimennek. Nem lehet ennyire elhagyni a saját emberedet, nem lehet ennyire túlsegíteni jelenleg, mert azt meg fogják büntetni a csapatok, mert lesz egy üres tripla, és bedobják, mert lesz egy üres zicser, és bedobják. Muszáj konzervatívabban védekezni, és azon belül variálni, és azon belül új dolgokat kitalálni, mert ez szerintem egyértelmű, hogy idén nem működtethető.
Olyan érdekes, hogy nagyon sok Raptors meccset nézek, és az egyik legfájúbb verességnél szerintem nagyon kijöttek idén azok a dolgok, és ez a, biztos, hogy emlékezni fogsz a Gábor, a Magic elleni 113-113 vereség, ahol tényleg az egy ilyen dolgozata, eszéje annak, hogy mi a probléma az idei Raptors-szal. A gyenge kezdések, az, hogy rendszeresen kétszemegyű hátrányban találjátok magatokat az elején, az, hogy tényleg egy legit All-NBA, én azt mondom, hogy minimum második csapatos szezon, ugye Pascaltól. Hát nem azt mondom, hogy megy a levesbe, de eddig nyilván ilyen elpocsékoltnak tűnik.
Hát mondhatjuk azt, hogy amikor Pascal nincs a pályán, akkor a Raptors támadása az konkrétan a liga legrosszabbja.
Így van, és az a legnagyobb probléma, igen, hogy egyébként ez a rendszer szerintem tökéletes lenne akkor, ha tényleg lenne egy olyan szupersztár, aki valószínűleg egy nagyon-nagyon jó playmaker, és nyilván ez egy közhely, mert kb. Minden csapatnak szüksége van erre a játékosra, ugye a modern NBA-ben, de azt látom mindig a Raptorsnál, hogy ők megint annyira tökéletesen készen állnának arra, hogy oda vigyenek egy szupersztárt, és azonnal bajnoki címet nyerjenek. Ez a csapat még mindig képes lenne erre.
De tudod, lehet, hogy egy ilyen Harden típusú játékos is jól jönne most. A mostani abszolút. Hardent nézd, aki nem biztos, hogy 30 pontot átlagolna, hanem átlagolna 20-at, de csávó az 11 asszisztot hozna mellé.
Szerintem Hardennel ez a csapat most egy Dark Horse contender lenne. Én kimenem jelenteni az idei Hardent látva, aki ugyan nem a régi Harden, de még mindig egy elég jó szint. És valamilyen szinten azért bounce back szezon ez neki. És nyilván ebben az is benne, hogy Freddy borzasztó, és például ezen az ominózus meccsen, hát igazából a kezébe se kerüljön a labda a végén az egyenlítési kísérletnél.
Tehát, oh, igen.
Mi a francért dobod rá, de egy idióta, még ugye ahhoz képest is, hogy mennyire nem mennek idén, ahhoz képest is, hogy nehéz dobásra az voltak fel, vagy vállalt is el. És nyilván Scottie Barnes, aki nagyon-nagyon frusztráló, én tőle egy elképesztő breakout szezont vártam, és ez sajnos nem jött. Nyilván rengeteg jó felvillanása van, ahol látod a szupersztárt benne, de jelen pillanatban nincs meg ez, és így összefoglalva a legnagyobb probléma, hogy nem tud olyan állandó, komoly teljesítmény jönni a kiegészítő emberek közül, Ami például egyébként tőle jött most a Cleveland ellen, ha ő ezt állandósítani tudná, és ugye Siakam egészséges, akkor már most teljesen másképp néznek ez a csapat, de így egy igazi második ember nélkül ez jelen pillanatban ennyire képes, és lehet, hogy nem hallgatnak már úgy Nurse-re. Én nagyon-nagyon szeretem Nurse-t, ugye a síráma jelenére, nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed,
Gábor. Hát de figyelj, hát hallgatnak, mert repkednek, meg túlsegítenek, meg szóval nem az van, hogy nem csinálják, amit mond, hanem az van, hogy amit mond, az nem működik.
Nyilván én nagyon-nagyon szeretem Nurse-t, és azonnal kicserélnem Kidre, vagy azonnal kicserélnem Melonnal is, hogyha a másik kedvenc csapatomat lefedjük, de most lehet, hogy picit a tőzsdei értéke lejjebb van, mint korábban.
Igen. Nem tudom, mert lehet, hogy valameddig csak kellett ezt a kísérletet folytatni. Light, te mit látsz így Torontóban? Nem csak a szenvedések, hanem az is érdekel, hogy szerinted például ez a szezon, tehát a Minnesotánál mondtad, hogy nem igazán megmenthető, a Raptorsnál ilyen szempontból szerintem lehet, hogy bizakodóbbak lehetünk.
Bizakodóbbak, de hát én is azokat írtam fel, amiket már mondtatok, hogy FanFleet-től kevés, amit hoz, és november 26-a óta még azt a triplázásra hozza, amit egyébként a szezon során, tehát azóta 30,2% az nem elég. Tehát, úgyhogy egyébként 8,4% triplázállal meccsenként az nagyon nem. Meg az, hogy Barnes nem fejlődött semmit, és így meg kevés. Tehát, hogy Siakam nagyon jó, azt aláírom, és Anunobi is tetszik, és végre úgy tűnik, hogy bár most éppen kihagyott 4 meccset, de hogy tud egészséges maradni hosszú távon. Ez a két játékos, ez nagyon-nagyon jó alap lenne, csak körülöttük nincs semmi. Ha FanFleet tud, mondjuk, ha nem is azt, amit az előző években, de mondjuk meg tudja közelíteni a szezon második felében, és mondjuk Barnes javul, ami benne van, mert egy másodéves játékos miért ne javulhatna, akkor van erre esély, mert mondjuk Gary Trent jobban játszik, mióta csak csere. Igen. Az mondjuk bejött, Achiuwa meg régóta sérült, úgy tudom.
Igen.
Ő még visszajöhet. Van ebben kakaó, csak ahhoz több játékosnak el kéne kezdeni sokkal jobban játszani, mert szerintem a jelenlegi játékotok az ennyi. Tehát az alapján a mérleg az nem félrevezető. Itt a védekezés az tényleg érdekes, hogy ennyire szétesett, de még azt sem mondanám, hogy én nem hibáztatnám Nurse-t, mert mondjuk egy ilyen kísérlet az nem egy 10 meccses kísérlet, tehát a 10 meccs, vagy 15 meccs, vagy 20 meccs alapján nem lehet megítélni, hogy valami működik-e vagy sem. Hát most el kell jutni odáig, vagy eljutott odáig, szerencsére, hogy látja, hogy nem. Ha mondjuk Achiuwa visszatér, akkor lehet, hogy lesz egy extra center is már, mert ugye Siakam se az.
Nem, hát Barnes, Siakam meg OG így felváltva játszik center, de hát itt nincs center, tudod? Tehát itt
igen. Tudom, hogy ott nincs öt darab kosárlabdázó van a pályán, igen. De azért nem árt a testtömeg, nem ártanak ilyen dolgok azért, hogy működjön egy rendszer. Én nem, temetni nem kell a szezont, abban nem feltétlenül értek egyet, bár egyébként a Dark Horse-t azt már aláírnám, de ha Harden megszereznétek, azt azért azt a csapatot megnézném én is, mert miatta sok mindenki javulhatna, vagy körülötte, de szerintem a Minnesotánál nyilván nagyobb lehetőségek vannak bennetek, de ha így maradtok, akkor ilyen play-in, vagy maximum play-off első kör nálam.
Így van. Majd egy filozofikus kérdés muszáj feltennem a Raptorzzal kapcsolatban a végére, arra majd még válaszoljatok, csak el akartam mondani, hogy egyébként úgy 13. ez az offense, hogy először is abszolút nem adják el a labdát, ebben a legjobbak, közben steelben vezetik a ligát, tehát rengeteget tudnak rohanni, ugye a matekot nyeri a Raptor szokás szerint, és támadó pattanózásban továbbra is top 5, összességében pattanózásba is előreléptek. Tehát ez azt jelenti, hogy a Raptorsnál fordítva van, mint a Minnesotánál, ez a csapat az általában többet dob rá az ellenfelénél, a meccsek 90%-ában. De teszik ezt annyira rosszul, hogy a TS százalék csapat szinte jelenleg 28. Tehát ettől szenvednek, és ennyire meg nem rossz dobók vannak itt. Tehát az, hogy egy tök elit dobó FanFleet így szenved, az, hogy egy már előrelépéseket mutató Achiuwa például az első meccseken, amíg játszott addig a közelében nem volt annak, amit mondjuk tavaly szezon második felében mutatott, tehát hogy mindenki szépen visszaesett ebben, még Anunobinak sem egy annyira tripla, mint amennyire tudjuk, hogy ő képes, és ez igazából az, ami a Raptors-t visszaveti, de hogyha ez se lenne, hogyha még esne is a tripla, akkor ez az offenz jelenleg ez top 10-es lenne, csak ez egy picit megrázó. Ahhoz képest, hogy a félpályán Siakam nélkül totálisan el van veszve, és hogy ezt le is írtuk, hogy ez a nagy baj, azért ez nagyon furcsa valahol, hogyha ebbe belegondol az ember. És a filozófiai kérdés pedig, amit fel akarok vetni, hogy ugye tavalyi Indiana szezonra emlékeztek, mindenki jobbat várt az Indytől, de pont úgy, mint a Raptors, nagyon alul teljesítve a net ratinget, tényleg sokkal rosszabbak voltak, mint aminek így mutatkoztak, vagy mint aminek kellett volna, hogy legyenek, és az Indiana úgy gondolta, hogy na, ezt kihasználjuk, és gyorsan szétkapjuk a csapatot, és tankolunk egy évet. Hogy nyilván Barnes érinthetetlen, de hogy bármelyikötök meghúzná ezt most, mert nyilván ott van az a két nagyon jó prospekt is, akiért érdemes tankolni, de azért ez mindenképpen egy kockázatos lépés, és azért a Raptors így is még egy fiatal csapat, szóval szerintem ez nem egy könnyű válasz.
Nem könnyű válasz, számomra talán könnyebb, ugye, aki hallgat minket meg, nyilván Gábor, téged is foglak sokkolni azzal, hogy én azt mondom, hogy igen, abszolút. Egy ilyen évben, amikor lehetne esélye egy korszakos játékosra, válasz szerintem egyértelműen igen, és hozzáteszem, ugyanezt mondanám, hogyha a Mavericks lenne a kérdés, ami nagyjából ilyen hasonló szinten van a Raptorshoz abban, hogy ugye Dark Horse Contender nyilván annyival előrébb, hogy van egy Luka Doncic, de egyébként ugye még lejjebb, tehát hogyha kiegészítő embereket nézzük, akkor nyilván ti abban meg előrébb jártok. Nehéz kérdés, de a válasz szerintem az, hogy igen, és azért is igen, mert Siakamot szerintem elképesztő jó áron lehetne most értékesíteni. És ha megnézzük, egy Rudy Gobert milyen csomagot ért, vajon milyen csomagot érne most egy Pascal Siakam, aki mondhatjuk, hogy pályafutása csúcs éveit kezdte el mondjuk egy-két éve, és még legalább 3-4 elit szezon van benne, azt gondolom.
Igen.
Nekem egy kicsit könnyebb a válasz, én cserélni. De azt nagyon meggondolnám például, hogy Anunobit elcserélje-e, ott azért eléggé szívnám a fogamat, és szerintem nem. Siakamot egyértelműen igen, de nem indulnék ki abból, hogy Gobertért mit lehetett kapni ott. Szerintem ilyenkor mindig az a kérdés, hogy van-e egy hülye. És ha van egy hülye, akkor le tudod szedni 6 pikkel, meg nem tudom én hány játékossal a csapatot. Ha nincs, akkor megmutogathatsz, vagy gondolkodhatsz abban, hogy hát de a Gobert cserénél 6 pikket adtak, meg ezt, meg azt, akkor se lesz senki, aki kifizeti. Diakám esetében nem vagyok benne biztos, hogy kifizetnének ennyit, de pont a jó, hogy mondtad az Indianát, mert egy olyan cserébe azonnal belemennék, ha egy Halliburton vagy egy hasonló szintű, most nem is tudom, hogy van-e olyan irányító prospekt, aki hasonlóan jól néz ki, mint ő nézett ki még Sacramento-ban is, de ha egy ilyen játékos lehetne kapni Siakamért, meg mondjuk egy-két picket azonnal cserélni. És a Pacers is szerintem duplán jól jött ki ebből az egészből, mert ugye a drafton meg lecsúszott hozzájuk Mathurin, aki egy másik, szerintem kifejezetten jó prospekt. Nem feltétlenül kell Bembanyamáért tankolni. Oké, ő lenne ő a jackpot, de ha nem ő esik le, akkor is jól lehet abból járni, hogyha a Siakam elmegy.
Hát meg a Raptors gyengén. Például ugye egy nagyon jól draftoló csapat. Talán igen, a igen, igen, legjobbja. Igen. Tehát, hogy igen, azért ebben meg lehet bízni.
Meg fejlesztésbe. Tehát azért nálam a draft meg a játékos fejlesztés az összekapcsolódik, és abban is jók vagytok. Tehát nem csak a draftban, hanem a játékosok kifejlesztésében is. Úgyhogy én cserélnék. De a Siakamot megpróbálom, de így nyilván, tehát cserélnék, de akkor, hogyha megkapom érte az értéket. Azért nem cserélnék, hogy csak azért, hogy rosszabb legyen az évvégi pozíció, és jobb legyen a draftpick. Azért nem éri meg cserélni. Akkor éri meg, hogyha Siakamért már kapsz valaki olyat, akiben látod a jövő Raptorszának mondjuk a vezét.
Na és akkor most meg valami olyat csinálunk, amit nem szoktunk, de ketté szedjük szerintem ezt az adást, mert hát ezekről a csapatokról nagyon-nagyon sokat tudtunk beszélni, és a következő hárommal is ez lesz. Úgyhogy...
És kell az idő a pihenésre, meg az ivásra, még meg az evésre.
Ez pontosan így van. De kedves hallgatók, ne bánkodjatok, mert ez azt jelenti, hogy hamarosan, tehát 2-3 napon belül, így szilveszter elé kapjátok majd az Overreaction második részét. Most akkor egyelőre megköszönjük Tóth Attilának ennek E3 csapat elemzését.
Én is köszönöm, hogy itt láttam. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, szia!
Zoli, akkor mi meg megyünk még tovább, mert a szilveszteri adás az ugye Maki parádéval is, meg ilyen apróságokkal jár, úgyhogy én alig várom, és egyáltalán nem sajnálom, hogy az is egy overreaction lesz, meg szerintem most fordult elő a történelmünkbe először, hogy egy overreaction adást kettészettünk, úgyhogy ennek is el kellett következnie.
Így van, és ami a Maki parádét illeti, valami azt súgja, hogy mert ugye emlékezni, nyilván nem emlékszem rá, hogy én idén is hozzátettem a magamét.
Én is, ne aggódj, úgyhogy lesz ott bőven. Köszi, hogy ma is itt voltál, szia!
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmeteket, még akkor nem egész évre, hanem egyelőre erre a három csapatra. Tartsatok velünk a szilveszteri adásunkkor is. Addig is minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.